A becenevet mondanám, hogy a munkatársi szinten a lakók is szólítanak. Arafat a nevem. Én 2005-ben voltam terápián Trácskeresztúri misszióban. 2006-ban, tehát egy éves terápiám után, úgy néz ki, hogy sikeres terápiám után. 5 éve foglalkoztam különböző munkákkal, és most visszahívtak munkatársként, tehát most egy másfél éve vagyok munkatársi szinten jelen a házban. Ez annyit takar magában, hogy ilyen alapfeltétel nálunk az, hogy keresztény életvitelt élünk, ami példaértékű számukra, hogy leállt drogosok vagyunk, szenvedélybetegek és keresztények, és mégis tudunk azok maradni, akik, és ezzel tudunk a legnagyobb példaértékkel lenni számukra.
Hogyan próbálnak meg segíteni a nehéz helyzetbe került embereken, illetve a sorsokon, hogyha visszaemlékszel a saját életedre, akkor mennyi mindent jelentett neked, hogy itt segítettek neked?
Nekem a legfontosabb az volt, hogy nem hittem magamba, nem hittem így az életben sem, hogy bármi lehet számomra, van számomra keresni való ezen a földön. Tehát nagyon tehetséges gyerek voltam mindig is azt mondták, hogy az Isten kötényébe estem, mert nagyon kegyeltje voltam az Úrnak, hogy ezzel nem tudtam mit kezdeni, tehát hogy nem kitartó voltam, csak tehetséges. Ezért nagyon kallódtam az életem során sokféle területen, majd mindenből ki is égtem elég gyorsan, tehát elég magas színvonalon űztem azt, amit űztem, de aztán nagyon gyorsan ugyanazzal a lendülettel jöttem ki belőlem. És ebben a misszióban a segítség az úgy érkezik elsősorban, hogy mutatnak egyfajta életvezetési lehetőséget. Nem kötelező a hit, de a lehetőség megvan rá, hogy megtanuljuk, hogy hogyan is lehet ezt a hétköznapi életbe átültetni, és hogyan lehet úgy élni az életet, hogy a képességeinket kihasználva tudjunk a mindennapokban működni.
De ha jól értem, akkor te korábban is keresztény voltál, ugye?
Igen, 99-ben tértem meg, előtte is nagy volt a spirituális ésségem, akkor ezotériával foglalkoztam, meg kártyolvasás, meg minden, tehát ez annak az ismérve, hogy egy hatalmas spirituális ésség volt bennem, tehát lelkileg már fel voltam készülve arra, hogy befogadjam Jézust, viszont nem tudtam, hogy hogyan kell, illetve nem akartam keresztényként élni, tehát én annyit láttam, hogy képeslapot árulnak, nagyon vidámak, nagyon boldogok, nekik minden jó összejött az életbe, de hogy nekem ez így nem volt valós kívülről. Nem tudtam keresztény közegben lenni, mert nekem farsoknak tűnt, ilyen nem tetszett, hogy öltözködnek, tehát semmi nem tetszett, ami a kereszténységhez van, illetve volt még egy ilyen katolikus, valamilyen borzasztó ezt így mondani, de van egy ilyen taszítottságom, hogy nem éltem át az Isten tiszteleteiket, amiket hallottam, amit láttam.
De akkor ez a későbbiekben ugye az otthonban megváltozott, tehát sokat segítettek annak érdekében, hogy ez a visszájára forduljon.
Az otthonban jöttem rá arra, hogy nem vagyok egyedül. A hitemmel sem vagyok egyedül, és ezzel a gondolkodással sem vagyok egyedül. A másik az, hogy tehát először volt úgy, hogy a vallásomról nem volt tiltva számomra semmi. Megmutatták a 10 parancsolatot, de hogy én ezt lelkiismeretből amúgy is már így éltem. Tehát, hogy ez nem volt, tehát nagyon nehéz mondjuk a 10 parancsolat szerint élni. Viszont ha jó akartam lenni, ha jól akartam lefeküdni esténként, akkor csak ennyit kellett gyakorlatilag betartanom. Tehát nem volt más tilalom, és ez kiváltotta bennem azt, hogy ha már nem kell valami ellen menni, akkor lehet mellette is, és együtt.
Mikor jön el egyébként az embernek az életébe az a pont, amikor belátja, hogy baj van?
Szerintem ez korán eljön, csak az a pillanat nem jön el, hogy mi a baj. Tehát, hogy nagyon-nagyon sérült társadalomban élünk, és rengeteg minden természetes. Természetesen élünk együtt a problémáinkkal és a bajainkkal, és természetesen megyünk el mellette. Számomra elég korán kiderült, hogy bajban vagyok, viszont nem tudtam azt, hogy például van segítség. Tehát annak idején, amikor én egy jó párszor voltam, egy újraélesztve még a 90-es években, akkor nagyon sokszor volt az, hogy felém álltak 4-5 orvosok is, néztek, és hát én igazából folytam minden nyilásomból, de ők nem tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát nem tudták azt, hogy mit kell ilyenkor tenni, nem voltak szakmailag felkészülve.
Nagyon fontos, hogy a munkatársak képezve legyenek arra, hogy hogyan kell segíteni az ilyen embereken. Hol tart most ez Magyarországon szerinted?
Most már én azt gondolom, hogy nincs nagyon olyan lefedetlen terület, ahol ne lenne jelen, ami számomra fontos, a megélt szenvedélybeteg, a leállt szenvedélybetegnek a segítségnyújtása. Én azt gondolom, hogy ez is egy külön nyelvezetet használó szubkultúra, ahol nagyon fontos az, hogy a valódi nyelvén szólítsuk meg a bajba jutottat. Az a szerencsés, ha ez a kettő ötvöző van, tehát hogy egy leállt szenvedélybeteg, plusz utána elmegy iskoláztatja magát, és egy valamilyen addiktológiai szakemberként fog majd jelen lenni.
Az életnek egy furcsa fintora, hogy korábban ugye szenvedélybetegként kerültél be az otthonba, most pedig te is a munkatársaknak az egyike vagy. Milyen ebben a másik cipőben járni?
Hát van egy ilyen, hogy minden, ami eddig az életemben hátrányos helyzet volt, tehát voltam rá csak mögött 3 évet, én is apátlanul, anyátlanul nőttem föl, én is tehát a bűnözői életvitelből érkeztem meg, és ez mind hátrányommá vált. Tehát hogyha valahol be kellett volna mutatkoznom az életbe, és azt mondanom, hogy XY vagyok drogos, vagy XY bűnöző, akkor nyilvánvalóan nem tudtam volna előrébb menni az életbe, és ez az egyetlen olyan hely, ma vagyok ott, hogy minden, ami eddig hátrányom volt, az előnyöm. Mert hogy egy tapasztalati tényezőkből tudok táplálkozni, és úgy tudok hozzájuk jutni, a lelkekhez jutni, hogy nincs távolság. Tehát, hogy
ezt a tapasztalatot te is rá tudod adni másoknak.
Hát igen, mögé tudok állni a mondatoknak, amik elhangzanak. Tehát hogy a hitelességem megvan, én azt gondolom.
Milyen foglalkozásokat tartotok egyébként a drogterápiás otthonban?
Hát 3 fő pillére épül a napi program, elég hosszadalmas lenne ezt így kifejteni. 3 fő pillérje van, ami fix találkozásokat jelent. Ezek ilyen reggeli találkozás, délutáni és este találkozók. Ez minden esetben a fiúk maguk tartják egyébként ezeket a csoportokat. Mi azt szeretjük mondani, hogy kicsit kívülállóként, de moderátorként veszünk részt, tehát hogy mi utána szupervizionáljuk őket, hogy mi az, ami a napban mondjuk csoportosítás szempontjából még tanulandó, vagy hát a pozitív megerősítést, mert az nagyon fontos. Minden napunkon van szemináriumi csoportok, amik a képességek próbálják felfedezni és fejleszteni, tehát képesség alapú egyébként az egész terápiás jelenlét.
Melyek a legfontosabb tervek most az intézmény életében, tehát mi az, amire a leginkább hangsúlyt kell fektetni? Viszitek tovább ezt a vonalat, vagy esetleg vannak újítások, lesznek újítások?
Hát az van, hogy terjeszkedik a cég, mert most jelenleg úgy nézünk ki, hogy annyira bejött az új drog, a designer drog problémája, hogy most már a társadalom nem tud elmenni csukott szemmel. Tehát, hogy annak idején az én időmben voltak, mi az öreg junkik, mi így hívjuk magunkat, hogy mégis simán elmentek mellettünk, meg egyfajta peremre szorítva, így természetessé vált, hogy van egy ilyen réteg, és azt így felejtős. Ma ez úgy néz ki, hogy annyira érinti a fiatalokat, hogy muszáj elindulni a tini rehabilitációs lehetőségek felé, mert ma ez nagyon nem megoldott. Tehát, hogy ilyen speciális intézmények léteznek, viszont ez általában olyan, ami nem a legfelelőbb eszközöket tudja használni és nyújtani. Tehát a tini rehabilitáció az elsősorban az, ami nagyon fontos számunkra is, és Magyarország számára is sajnos. A másik ilyen az, ami hogy mindenhol legyen jelen az utcai és az alacsony küszöbellátás, mert ott van a legnagyobb probléma.
Jobb esetben, illetve a legjobb esetben egyébként egy szenvedélybetegnek mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy valóban le tudja küzdeni a problémákat, és később ez ne legyen visszatérő gond?
Egyéni terápiáról beszélünk, de ez időben azért nagyjából egységes ez a vélemény, hogy a minimum az 1 év, amit egy ilyen bentlakásos intézményben, tehát programon belül kell, hogy részt vegyen valaki. Aztán azt szoktuk mondani, hogy az igazi terápia akkor következik, amikor ez befejezte, és aztán haza kell menni rosszabb esetben egyébként ugyanabba a közegbe, vagy egy új életet felépíteni. Nem egyszerű, tehát most gondoljunk bele, hogy egy 30 éves ember, aki a tizenvalahány évet elanyagozott az életéből úgy, hogy azokat a legfontosabb éveket, ahol a tudást és a tapasztalatot kellett volna megnyerni a munkára, a tanulásra, vagy a tanulási készségei fejlesztésére, az mind így elmaradt, és 30 évesen kell ezeket mondjuk így fölvennie, vagy felszednie. Ezért is nagyon fontos, hogy minél előbb legyen ez a családból kiemelve a sérült. És aztán a másik az, hogy nálunk nagyon fontos a családi együttes terápia, tehát hogy mi az utógondozó, a szülőcsoport, hozzátartozó csoportokra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy egészében gyógyuljon a család, mert egy drogos gyerek nem csak egyedül felelősebb a történetben, hanem ez egy kivetülése egy családi problémának.
A számok nyomasztó világában élünk, 10 emberből hány embernek sikerül leküzdeni a gondokat, hány embernek tudtok segíteni?
A saját tapasztalatom és a mondjuk az én évemet, ha megnézem az én szériámat, akkor mi 33-ból 3-an vagyunk meg. De 3-an úgy, hogy azóta abból családapák vagyunk, én is 5 éve vagyunk házasok, van született gyermekünk is, tehát statisztikailag ez a 3, ez viszont stabilan áll, és a társadalomba teljes mértékben tudott visszailleszkedni. Sajnos nem túl jó arány, vannak azért jobb szériák, például a designer drogokkal kapcsolatban nincs igazi tapasztalatunk még, tehát ez még csak most kezd el valódiságát ölt.
Világi gondolkodású emberek erre valóban azt mondanák, hogy talán nem túl sok, viszont hogyha keresztény szemmel nézzük és Krisztusnak a szemével, akkor ugye azt kell mondanunk, hogy egy emberért is megéri. Valóban így van? Egy emberért is megéri?
Abszolút. Nálunk minden este az esti találkozók előtt van egy ilyen negyedórás áhítat, amit a munkatársak tartanak minden esetben. És például az egy nagyon jó példa arra, hogy vagyunk 30-an bent, és abból lehet, hogy csak egy az, akinek így átmegy az az esti találkozó ideje alatt. Tehát van egy ember, akit éppen az az egy állított megérintett, de az az egy ember volt akkor a legfontosabb az úr számára. Tehát az ő lelke volt akkor a legnyitottabb erre a történetre. Nekünk az az egy is fontos, tehát az is jó, hogyha az az egy megvan.